Bizakodóak a biztosítók és a pénztárak az évvégi befizetési dömpinggel kapcsolatban. A Grantis biztosítási és megtakarítási tanácsadó cég felmérése szerint a személyi jövedelemadó visszatérítéseknek nem lesz hatása a decemberi befizetésekre. A jövő évben is növekedhet a piac, ezt mondta az Alkusz cégvezető tanácsadója. Bántai Zsolt hozzátette, hogy a kisgyermekes korosztály egyre tudatosabb az öngondoskodás terén, de még mindig lehetnének többen. Somodi Evelin interjúja.
Igazából nem aggódnak túlzott mértékben a biztosítók és pénztárak az évvégi befizetési dömpinggel kapcsolatban és az SZJA visszatérítés kapcsán. Itt kifejezetten ugye az adójóváírásos megtakarítási megoldásokról van szó. Pontos, hogy az elején ezt tisztázzuk, hogy kiket is érint most ez a felmérés, hogy mik tartoznak az adójóváírásos megtakarítási megoldások közé.
A nyugdíj célú megtakarítások elsősorban ugye háromféle olyan megtakarítási forma van. A nyugdíj megtakarítás területen, ami után személyi jövedelemadó visszatérítést lehet kapni. Ez a befizetett összeg 20%-át jelenti. Az első a nyugdíj előtakarékossági számla. Itt 500 ezer forint az a keret, ami után 100 ezer forint adó visszatérítés vehető igénybe. A másik az önkéntes nyugdíjpénztár. Ebbe a keretbe, ugye ez 750 ezer forintot jelent, ebbe a keretbe tartozik még az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár is. Itt 150 ezer forint az éves keret, ami igénybe vehető adó visszatérítés formájában, és a harmadik ilyen megoldás pedig a nyugdíjbiztosítások. Itt 650 ezer forint után lehet évi 130 ezer forint visszatérítést kapni személyenként.
Tudatosabb ügyfelek pedig az ebből visszaigényelhető SZJA visszatérítést akár öngondoskodásra is fordíthatják. Ezzel most mennyire kalkulálnak a biztosítók?
Hát ez az év elején úgy látszott, hogy ez egy növekedő trend lesz, és a biztosítók, illetve a pénztárak változatlanul elég derülátók ezen a téren. Tehát az öngondoskodás az nem egy egyszeri alkalom, de ez a családokat érintő, gyermekes családokat érintő adó visszatérítés lehetőség, ez most egy egyszeri kedvezmény. Az öngondoskodás az akár évtizedeken keresztül tartó folyamat, úgyhogy lehet, hogy ebben most egy pici megtorpanás lesz átmenetileg, ami a decembert illeti, de a pénztárak többsége, illetve a biztosítók azzal is számolnak, hogy ebből a gyermekes családokat érintő adó visszatérítésből egy rész az a megtakarításokba fog vándorolni.
Mi a helyzet itt az önkéntes nyugdíjpénztáraknál? Ahogy látom, azt írják a felmérés alapján, hogy hát azért vegyes a kép. Mi alapján vannak itt elmozdulások?
Hát ugye a pénztárak, van, aki akár 10%-os visszaesést is prognosztizál, a többségük inkább nem számít növekedésre. Úgyhogy mivel ismerik a tagjaikat, és van egyfajta előrejelzés, de pontosan nem lehet megmondani, hogy mi lesz ennek az eredménye. Változatlanul azt hangsúlyoznám, hogy a megtakarítások azok hosszú távú folyamatok, úgyhogy egy alkalomból messze menő következtetéseket nem lehet levonni.
Megállapítható, hogy jövő évben is kitarthat a növekedés üteme itt a biztosítók részéről?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát mi is ezen dolgozunk, de hát önök is a médiában, hogy minél több ember végül is ébredjen rá arra, hogy az öngondoskodás mennyire fontos, és a jövedelmük egy részét hajlandók legyenek félretenni, ráadásul kihasználva ezeket az állami támogatás, illetve adó visszatérítési lehetőségeket. Tehát nem gondoljuk, hogy ez a trend ez megtörne a jövő évben sem.
Egyébként ez az érintett korosztály, a kisgyermekesek, akiket az SZJA visszatérítés érint, mennyire gyakori ez az öngondoskodás? Azért mégiscsak, akárhogyha tévéreklámokra gondolok ebben a témában, valahogy már ugye a megszólítás is nekem kicsit így az idősebb korosztályt jutatja eszembe, de mennyire változott ténylegesen akár most az adatok alapján a kép, mennyire tudatosabbak a fiatalabbak?
Nem lehetünk elégedettek, mert az a tapasztalat, hogy fiatalkorban elsősorban mások a prioritások, tehát a gyermekekkel kapcsolatos kiadások kerülnek előtérben, de azt gondolom, hogy ez is feladatunk, hogy ezt tudatosítsuk a fiatalabbakban is, hogy az idő az egy nagyon fontos tényező a nyugdíj célú megtakarítások esetében. Tehát minél több idő áll rendelkezésünkre, ha lehet így fogalmazni, annál olcsóbban megússzuk a nyugdíj célú megtakarítást. Tehát ha mondhatok egy példát, akkor hogyha valaki havi 20 000 forintot félre tud tud tenni 20 éven keresztül, akkor a nyugdíjba vonulása után, és egy átlagos, mondjuk 7%-os hozammal számolunk, akkor a nyugdíjba vonulása után az azt követő 20 évben havi 60 ezer forintot tud kivenni ebből a megtakarításból. Természetesen, hogyha 30 vagy 40 éve áll rendelkezésére, akkor ez nagyságrendileg nagyobb összeg lehet.
Mennyiben mozgatta meg a fiatalokat az a talán egyre többet hangoztatott tény, hogy a nyugdíjrendszer azért jelentősen át fog alakulni, mire a mostani akár 20-as, 30-as éveikbe járó fiatalok elérik ezt a kort. Egyesek ugye azt is mondják, hogy hát már nem is lesz nyugdíjuk. Ez esetleg látszik-e a érdeklődések számából?
Igen, szerencsére egyre több fiatal érdeklődik. Ez nekünk mindenképpen pozitív, és egyre tudatosabbak. De hát hangsúlyozom, azért még van mit tennünk ezen a téren. De hát egyrészt vannak külföldi tapasztalatok, tehát ma már fiatalok elég sokat járnak külföldön, van, aki kint is dolgozott, látja, hogy ott mi történik, és egyre inkább a megtakarítás egyfajta szokássá válik. Tehát mindig azt szoktam hangsúlyozni az ügyfeleimnek is, hogy nyugdíj célra megtakarítani úgy kell, mintha telefonszámlát fizetne valaki, tehát havi rendszerességgel félre kell tenni a jövedelemnek mondjuk az 5-10%-át, és akkor nem lesz gond a nyugdíja.
Az elmúlt percekben Bántai Zsoltot hallották, a Grantis biztosítási és megtakarítói tanácsadó cég Alkuszát. A Talantis Agro a magyar agrárium megkerülhetetlen szereplőjévé vált az elmúlt években, ezt mondta a cég vezérigazgatója a Trend FM napvendége műsorában. A 14 termelő vállalatával mintegy 45 ezer hektáron gazdálkodó cégcsoport számos nagymúltú agrárvállalkozás felvásárlását bonyolította le, hangsúlyt fektetve a cégek közötti szinergiák kiaknázására. A vezérigazgatót november végén kinevezték az Opus Global NRT élelmiszeripari divízió vezetőjévé is. Makai Szabolcsot az élelmiszeripar kihívásairól Lakatos László kérdezte.
Ugye itt vannak állattenyésztő telepek is, és különböző növénytermelő vállalkozások is.
A 45 ezer hektárnak a nagy része szántó, kb. 35 ezer hektár szántó, többi erdő, szőlő vagy gyümölcs. Az állattenyésztésben mi kb. 80 millió liter tejet állítunk elő, ez 8500 szarvasmarha segítségével. Ez azt jelenti, hogy a Magyarország legnagyobb szarvasmarha állományával rendelkezünk. Ezen kívül van még sertés, tojótyúkunk is. A tyúkokról még egy számot, hogy kb. 75-80 millió tojást tojnak évente, tehát az is egy szép szám. Tehát azt jelenti, hogy itt is piac meghatározóak vagyunk, de ebbe is van még fejlődési lehetőség. Tehát így kell elképzelni a Talantis Agrót.
Persze most az a különböző ágazatok azért nem egyformán szerencsések. Ugye itt a sertés ágazatra mondják azt, hogy hát a magyar gazdák jelentős része veszteséget realizál a sertés tenyésztésen, ez önöknél is így van?
Ez mindenhol így van. Tehát nem csak nálunk, hanem egész Európában. A fő ok az, hogy megállt a kínai húskivitel, és Európa pedig exportorientált, tehát kb. 30% megy exportra, és nagyon erős sertéses országok vannak, Németország vagy Spanyolország. A sertéspest is tett jót az ágazatnak. Az alapanyag árrobbanás, meg egyszerűen mondhatni azt, hogy szinte kivégzi az ágazatot, tehát most mindenki a sertésben a túlélésre játszik, és azt kell, hogy mondjam, hogy előre nem is látszik ennek a vége.
És egyébként ezek a szinergiák, amiket említett, tehát gondolom azért képesek megtermelni a saját takarmányukat, vagy inkább eladják jó áron a takarmányt?
Hát a Talantis Agróról beszélünk, akkor mi többet termelünk, mint amit az állatok esznek. Kb. 50 ezer tonna kukoricát, búzát termelünk, ennek a közel felét megeszik a saját állataink, és a közel felét pedig eladjuk a piacon, ami nem feltétlenül egyébként a mészáros csoporthoz tartozó Call Ingredients és a Viresol Kft., hanem van, mikor piacra értékesítünk, hiszen az egyik egy termelői vállalkozás, neki az a cél, hogy minél drágában adjon el, a másik pedig egy élelmiszeripari vállalkozás, akinek meg az a cél, hogy minél olcsóbban vegyen, tehát ezért lehetőleg minél kevesebb üzletet kötünk egymással.
És arra nagyon figyelnek, hogy azért minden cég önmagában legyen életképes, hiába van az egyik oldalon nagyobb nyereség, a másik oldalon meg nagyobb veszteség.
Mi ezt egy holdingként kezeljük a termelői vállalkozásokat, vannak külön jogi személyek, de ettől függetlenül közös a pénzügy, közös a jog, közös a beszerzés, közös az értékesítés. Tehát igazából az országos vetéstervben gondolkozunk, nem cégenkénti vetéstervben. Ez azt jelenti, hogy egyes cégek ennek a nyertesei, mások a vesztesei, ha lehet így fogalmazni, de összességében holding szinten ez a legeredményesebb modell.
Na és ha már itt a holdingról beszélünk, említett itt két céget, amelyek nagyjából hasonló területen mozognak, a KOL, illetve a Virezol. Na most a Virezol az egy keményítő üzem, ugye bemegy a búza, és aztán kijön a végén a keményítő, és hát a melléktermék is igen értékes. Azt meg föl lehet használni tápgyártásra.
Igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Magyarország az rengeteg búzát termel. Igaz, hogy most a világon kevesebb termet, ezért is mondjuk felment a búzának az ára, de ettől függetlenül Magyarországon nagyon sok a jó minőségű búza, és ugye az egyik cél az, hogy a búzát ne kivigyük, és akkor külföldön csinálnak hozzáadott értékű élelmiszert, majd pedig az élelmiszert visszahozzuk Magyarországra. Tehát ezért jó a Vire szól, hogy ugye helyben dolgozzuk fel a búzát, egy nagyobb hozzáadott értékű terméket állítunk elő. Na most a búza az is egy fontos dolog, hogy 99,6%-ából termék lesz, tehát igazából a hulladék része az minimális, és ezek a termékek ugye keményítő természetesen a fő termék, de akár alkoholt is tudunk előállítani belőle, és ez egy nagyon értékes takarmányzási alapanyag lesz, amit mi társ terméknek hívunk, tehát az állattartók szívesen veszik ezt, és mi ezt eladjuk egész Európa szerte. Meg azt kell tudni, hogy ez egy nagyon modern gyár, 2-3 éves gyárakról beszélünk, és ez olyan csúcsminőségű termékeket gyárt, hogy például nemrégiben a német közszolgálati csatorna csúcsgasztronómiai műsora is ott forgatott a gyárban.
Ez olyan fura, mert hogy az ember, főleg ha nem ért hozzá, akkor azt gondolja, hogy hát a keményítő az egy egyszerű történet. Tehát abban mi különbség van? Keményítő, keményítő. Miben tud kiváló minőségűvé válni egy keményítő?
Először is jó minőség alapanyag kell hozzá, ez az első, ami Magyarországon rendelkezésre áll.
Ha jól tudom, a gyár is azért épült pont oda, mert hogy ott a környéken vannak olyan gazdák, akiknek nehezebb külpiacra eljutatni a búzát, mert a szállítási költség drágítaná jelentősen, tehát ott adja magát a felvásárlási lehetőség.
Igen, tehát igen, ha megnézzük a Magyarország, akkor ugye nincs tengerpartja, Magyarországon általában a legolcsóbb a búza meg a kukorica, hiszen többet termelünk, mint amit fogyasztunk, és ugye azt el kell vinni a megfelelő piacok, azért van egy szállítási költsége, és ezt mindig ugye le kell számolni az árából is. Pont innen jött az ötlet, hogy az lenne a legjobb, hogyha ide tennénk a feldolgozót, hiszen úgyis olcsó az alapanyag, egy pár száz kilométeres körzetből, vagy akár még nem is pár száz kilométeres körzetből be tudjuk szerezni az alapanyagot, és utána pedig a készterméket, félkész terméket Angliától keresztül Németországig, vagy hosszabb desztinációkra is el tudjuk adni.
Egyébként én hallottam más piaci szereplőktől, most ön is jelezte itt egy fél mondatta, hogy most nem így van, tehát most azért a kukorica termelők is, meg a búza termelők is pont a világpiaci árra, meg tulajdonképpen az általános nyersanyag hiányra hivatkozva, hát szeretnék az eddigi veszteségeiket, vagy az eddigi kevésbé nyereséges éveket behozni. Önöknek hosszú távú szerződéseik vannak, tehát nincsenek olyan pillanatok, amikor mondjuk hirtelen máshonnan kell beszerezni búzát, pont azért, mert hogy a környékbeli gazdák esetleg azt gondolják, hogy ho-ho, máshol többet kapunk érte.
Ez igazából búzára és kukoricára is igaz. Kukoricára meg hatványozottan igaz, hiszen búza az termett sok. Az asszályos idő ellenére is, tehát Magyarország abszolút még mindig exportorientált búzában. És más egy kicsit helyzet a kukoricával, mert ott is termett annyi, hogy tudunk majd kivinni belőle, de mivel ha nem likvid a piac, azaz nem mindig adják el a termelők, akkor viszont ellátási nehézségek lehetnek. És mivel hogy olyan nagy volt a szárazság, hogy az előkötéseket nem merték megtenni a termelők, mert mindenki várta, hogy mi lesz az eredmény, hiszen volt olyan, hogy táblán belül is volt 10 tonnás kukorica, és a tábla másik végén meg 4 tonnás, és ez nagyon nehéz előkötni, ezért a piac nem volt olyan likvid, mint régen, és ezért ugye felment a kukoricának az ára jobban, mint a környező országokban, de pont olyan szinten volt, hogy viszont nem éri meg behozni kukoricát Magyarországra, ami nagyon érdekes is lenne, hiszen mi egy kukoricatermő vidék vagyunk, tehát nincs mit keresni a külföldi kukoricának Magyarországon, mi is egyébként magyar kukoricából állítjuk elő a KOL-nál az izocukrot és az egyéb alapanyagokat.
Az elmúlt percekben Makai Szabolcsot hallották, az Opus Global élelmiszeripari divíziójának vezetőjét. Az Opus részvények egyébként még a pénteki kereskedésben a viszonylag negatív hangulat mellett 221 forint 50 filléren zárták a napot. 7 óra 55 perc van, 5 perc múlva 8 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 8 óra után pedig már az ajándékozással folytatjuk.